Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk, együttlétünk, Istenünk magasztalása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, Dávid imádsága a mi imádságunk is. Így könyörgünk és így kérünk mi is az ő szavaival téged, hogy teremts bennünk tiszta szívet, Urunk. Nemrég vettünk úrvacsorát, nemrég álltunk itt, ennél az asztalnál, a kegyelem asztalánál, és azóta is újra, hányszor és hányféleképpen vétkeztünk ellened, azt te tudod a legjobban, Urunk. Könyörgünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, hitványságainkat, hazugságainkat, megszegett ígéreteinket. És add meg nekünk, Urunk, hogy a te szabadításodban tudjunk örvendezni az Úr Jézus Krisztus által. Könyörgünk, hogy ne vess el a te orcád elől, és kérünk, hogy a te lelkedet ne vedd el tőlünk. Látjuk azt, hogy mennyire megszenvedte, megkínlódta Saul azt az időt, amikor te a te szent lelkedet megvontad tőle, és egy másik, egy gonosz lélek érkezett hozzá. Urunk, mi látjuk, hogyha nem te töltöd ki az életünket, akkor tele van hiába valósággal, tele van ocsmánysággal az életünk. Bűnt bűnre és hibát hibára halmozunk. Szeretnénk, Urunk, megújulni, és most is ezért jöttünk, mert te látod, hogy hogyan epekedünk, vágyakozunk a te megújító kegyelmed után. Így kérünk, áld meg együttlétünket, áld meg azt, akit elhoztál közénk, Anti bácsit, és add, hogy amit szívére helyeztél, azt mi ne csak fülünkkel, de szívünkkel is meghalljuk, megértsük, szívünkbe zárjuk, és meg is cselekedjük a te dicsőségedre. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Engedjék meg a testvérek, hogy nagy szeretettel köszöntsem körünkben dr. Nagy Antal Mihály professzor urat, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia nyugalmazott professzorát, tanszékvezető tanárát. Mielőtt átadnám neki a szót, szeretnék egy élményt elmesélni vele kapcsolatban, egy történetet. Első éves hallgató voltam a teológián, és ószövetségi bibliaismeretből vizsgáztam nála. Feltett néhány kérdést, azóta is visszagondolva jól tudtam a válaszokat. És ő is úgy vettem észre, hogy örül a feleleteimnek. És akkor azt mondta nekem, hogy fiú, még egy kérdésem van. Mi van megírva az Ezékiel 37-ben? Hát, én megmondom őszintén, úgy gondoltam, hogy már eddig jól mentek ezek a feleletek, ez most nem ugrik be, nem jut eszembe, hogy mi van ott megírva, és hát úgy egy kicsit könnyelműen azt mondtam, hogy hát, Anti bácsi, most ez nem jut eszembe. Anti bácsi jól összeráncolta a szemöldökét, és elküldött egy kettessel. Megmondom őszintén, hogy vérig voltam sértve. Kettest adott. Mindenre jól válaszoltam, és csak ezt az egyet nem tudtam, és kettest adott. Gyorsan elővettem a Bibliát, megnéztem, mi van oda írva, mi van az Ezékiel 37-ben, és azt mondtam, hogy de jó, hogy nem buktatott meg. Így szeretném átadni neki a szót.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, valamint volt kezdetben, azonképpen most és mind örökké. Amen. Köszöntöm szeretettel a testvéreket, legyen Istenünk gazdag áldása ezen a találkozón. Azt a feltérést kaptam, kedves lelkipásztortól, hogy beszéljek a Szent Lélekről. Ha a Szent Lélekről beszélni kell, az egyfelől baljós jel, másfelől meg egy kicsit olyan ígéretes jel is. Baljós jel, mert arról kell beszélni, ami körül probléma van. És hát a Szentlélek dolgaival kapcsolatosan, a Szentlélek munkája, lényege, megértése szempontjából nagyon-nagyon sok probléma van egyházunkban, szívünkben. Ugyanakkor ígéretes jel is, hogyha beszélni kell a Szentlélekről, mert arról beszélünk, akivel szembesülünk. És a Szentlélek kérdésével szembesülünk, úgy beszélünk róla, hogy szembesülünk, nem lehet kikerülni, hogy ne beszéljünk róla. Végül is Péter apostol is így szembesült a Szentlélek tényével, a Szentlélek kiáradásának a tényével, ezzel a csodával, Istennek ezzel a csodálatos áldásával és munkájával, és ezért kikerülhetetlen volt az, hogy beszéljen a Szentlélekről. Ígéretes, és jó azon is elgondolkodni, hogy Szent Háromság vasárnapján foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és beszélünk a Szentlélekről. A Szent Háromság Isten lényének és valóságának, a mennyei világnak egy hallatlan nagy misztériuma. Ezt a misztériumot megérteni és megmagyarázni igazából nem lehet. De meg lehet hódolni előtte, élhetünk vele, és ennek a misztériumnak a csodája, valósága betöltheti a szívünket és életünket. A gond abban van a Szent Háromság ünnepével kapcsolatosan is, hogy az üsztörténeti ünnepeink valahogy úgy velünk jönnek. Velünk jön a karácsony is, virágvasárnap, nagypéntek, húsvét is. Jézus születésének ünnepe a karácsony, senki sem botránkozik már meg azon, ha arról beszélünk és arról hall, hogy Jézusnak a szívünkben is meg kell születni. És azóta, hogy az Úr Jézus testet öltött ebben a világban, hát bizony már jó idő eltelt. És senki sem mondja az, aki ezt a titkot megérti, hogy hát minek beszélünk róla. Miért beszélünk arról, hogy Jézusnak a szívünkben is meg kell születni. Értjük azt is, hogy virágvasárnapon egyszer vonult be az Úr Jézus Jeruzsálembe, de minden szívbe, és minden fővárosba, és minden nép életébe, és minden kis kunyhóba is be akar vonulni. Egyszer halt meg a Golgotai kereszten, de ez kísér bennünket, benne élünk a Krisztus érettünk való halálának a misztériumában. Pál apostol mondja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élet többé nem én, hanem él én bennem a Krisztus. Tehát ez egy életforma. Meg kell halnunk Jézussal, hogy föltámadhassunk ő vele. És ugyanez vonatkozik a húsvétra is. Nem kell magyaráznom, hogy benne élünk, kísérdek bennünket. Csak valahogy ez a lánc elakad Pünkösddel. Pünkösd ünnepe valahogy úgy nem jön velünk. Pünkösd ünnepével és a Szentlélek valóságával valahogy nem tudunk mit kezdeni. Ennek nagyon hosszú és fájdalmas történeti háttere van. Egyszerűen fogalmazva, ez azért van, mert egy hitben, istenismeretben elsivárosodott kor felől jövünk. Valójában megüresedett az Istenről alkotott hitünk is, róla való hitünk is, hogy kicsoda, ami mennyei atyánk. Isten megüresedett Jézus Krisztus személye is, nem igen tudtunk vele mit kezdeni. A Szentlélekkel pedig végképpen nem tudtunk mit kezdeni. És aztán elkezdődött egy ébredési hullám, különböző hullámokkal. Legegyszerűbben és szinte észrevétlenebbül az Isten dicsősége előtt való meghódolás, az ő nagysága előtt való meghódolás, ennek a felfoghatatlanra való törekvésnek a megértése vagy elfogadása ment a legegyszerűbben. 20. században kiváltképpen Bárd Károly volt az, aki nagyon hangsúlyozta, hogy az Isten az Isten, az Atya, és abban a fenségben, nagyságban, dicsőségben kell látnunk, megélnünk, szolgálnunk, aki valójában. De hát ha én hiszek az Atyában, akkor mit kezdjek én Jézussal? Tudom, mert én még ahhoz a nemzedékhez tartozom. Kevesen vannak talán, azért vannak a kedves jelenlévők közül is, akik nagyjából az én koromban vannak. Hogy micsoda harcot jelentett az, amikor jöttek azzal, hogy hát térj meg a Jézus Krisztushoz. Hát ugye miért térjek meg? Hát én hiszek Istenben, van nekem jó mennyei Atyám. És aztán szárszóra úgy oda csöppenve, oda csalogatott Isten valahogy, zúdult. Senki sem mehet az Atyához, csak Jézus Krisztus által. De micsoda harcok kárán történt ez, amíg ez úgy elfogadást nyert egyházi életünkben és a hívő életünkben. Már ezen senki sem ütközik meg és botránkozik meg, hogy ha nem hiszel Jézusban, nem üdvözülsz. Higgy a Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mint te házad népe. Nos, ugyanezt történik a Szentlélekkel is. Hát a Szent Háromság mind három személyének el kell nyernie azt a dicsőséget. Látnunk kell mind három személynek azt a dicsőségét, nagyságát, aki őt valójában, aki az Atya, aki a Fiú, aki a Szentlélek. És mert mi emberek úgy halogattuk ezt a kérdést, maga a Szentlélek vette kezébe a dolgot, és elkezdődtek a Szentlélek csodálatos munkáinak, megnyilvánulásainak a megjelenései. Először csak úgy kicsi kis füstök szállingóztak a kráterből, a vulkánból, aztán egyre erőteljesebben jöttek ezek a kitörések. A 19. század végétől a 20. század közepéig hatalmas erővel szerte az egész világon. Jelentkezett a Szentlélek, munkálkodott a Szentlélek. Ennek az elfogadása is, ennek a szembenézése is ezzel a kérdéssel, hogy akkor kicsoda hát a Szentlélek, mi közünk van nekünk a Szentlélekhez. Nagyon nagy harcok árán ment végbe. Míg odáig eljutottunk, hogy most már palástvesztés terhe mellett lehet róla beszélni. És van egy zsinati határozat, vagy tanítás, amely elismeri a Szentírás alapján a Szentlélek ajándékait, gyümölcseit, fegyvereit. Kiváltképpen, hogy a Szentlélek ajándékainak az elismerése okozott rengeteg gondot és problémát. Tehát ebben a helyzetben vagyunk. De még ez a harc azért még tart. És ezért is szükséges az, hogy beszéljünk a Szentlélekről. Nagyon lényeges dolog, hogy hogyan állunk hozzá ehhez a kérdéshez. Izrael történetének a kezdetén, egyiptomi szabadítást követően nem sokkal, van egy nagyon tanulságos történet. Mózes panaszolkodott, hogy Uram, én nem bírom ennek a népnek a terhét hordozni. Az Úr azt mondta, rendben van, válasz ki 70 férfit a vének közül, azokat is betöltöm azzal a lélekkel, amit neked adtam. Megtörténik a kiválasztás, a Szentlélek betölt ezeket a férfit, de kettő nem volt ott. Jött a hír, hogy hát ez a kettő is profétál, aki nincs itt a 68-al. Józsué helesen fordul Mózeshez. Uram Mózes, tiltsd meg őket! Mózes egy sóhajszerű, csodálatos imádsággal tulajdonképpen válaszol. Bárcsak az Úr egész népe proféta lenne, és az Úr adná nekik is az ő lelkét. Drága testvérek, ez a biblikus, Isten szerinti hozzáállás ehhez a kérdéshez. Nos, a Szentlélek munkájáról beszélve is, így közelítve a kérdéshez, alapvetően a cím alapján négy gondolatkörről szeretnék a testvéreknek bizonyságot tenni. Tietek az ígéret. Mi az az ígéret, ami a miénk? Miért a miénk ez az ígéret? És hogyan lesz részünk ebben az ígéretben? Hogyan élhetjük át ennek az ígéretnek a beteljesedését az életünkben? Annyit hadd tegyek hozzá, még a bevezetésképpen, hogy a Szentlélekről tulajdonképpen nem beszélnünk kell. A Szentlélekről valójában bizonyságot kell tenni. Szentlélek Isten hatalmas munkája, munkájának csodálatos megjelenése. És Istennek az az akarata, hogy amit ő munkál, azokról a hatalmas nagy cselekedetekről, amiket ő véghez visz, azokról tegyünk bizonyságot. Voltaképpen ez történt pünköstkor is. Pünköst azt jelentette, a Szentlélek kitöltése azt jelentette, hogy a tanítványok, akik nyelveken szóltak, miről beszéltek? Az Isten nagyságos dolgairól. Péter apostol miről beszélt? A Szent Háromság misztériumáról és csodájáról. Az Isten nagy és hatalmas munkájáról, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által, aminek gyümölcseként és ajándékaként itt van a Szentlélek. Igen, ízlelve a mennyei az eljövendő világnak az erőit. Bizonyságot kell tennünk Isten nagy és hatalmas dolgairól. És ezért következőkben én is úgy szeretnék bizonyságot tenni, hogy egyfelől az iránytű a szent írás. Nem érdekes, hogy egyik másik nagy tudós vagy nagy hívő mit mond. Az a döntő, hogy a szent írás mit mond. Tehát itt reformátusok volnánk, akik a szent írásra igazodunk minden dolgunkban. És így bizonyságot tenni, hogy amit a szent írás mond, az nem a múlté, amit a Szentírás mond, az a jelen realitása és a jövendőnek a reménysége. Mert nincs más jövendő, csak az, ami ezen az úton nyílik meg számunkra. Most tehát az első, amiről beszélnünk kell, tietek ez az ígéret. Itt a hangsúly ezen van, hogy a tietek. Most kérdés az, hogy hogy kell ezt érteni, hogy tietek az ígéret. Vannak nyilvánvalóan fordítási, szövegfordítási problémák is. Ugye a Revideát Károliban ezt olvassuk, hogy nektek lett az ígéret. Az ökumenikus új fordításban azt olvassuk, hogy tietek az ígéret. Mind a kettőből tulajdonképpen a bombának robbanó feje hiányzik, beélesítve. Legjobban megközelíti azt, hogy miről is van szó, az úgynevezett Jeruzsálemi Bibliának a fordítás, ami valahogy így hangzik, hogy az esetetekben lépett érvénybe ez az ígéret. Tehát az, hogy tietek az ígéret, az azt jelenti, hogy ti abban a korban vagytok, Istennek üttervének abban az idejében és szakaszában, amikor ennek az ígéretnek az elfogadása, az ebben az ígéret beteljesedésének a valóságában élhettek. A tietek az ígéret. Valami olyasmi ez, mikor Jézus Krisztus a názareti zsinagógában felolvasta Ézsaiás könyve 61. fejezetének első verseit. És becsukva a könyvet azt mondta, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Még jobban megközelíti az értelmét a királyi mennyegzőről szóló példázat, amikor a második meghívás így hangzik, hogy jöjjetek el, mert immár minden készen van. A ti dolgotok csak az, és már vegyétek fel azt az ünnepi ruhát, vegyétek a fáradtságot is, jöjjetek el a lakodalmas házhoz, és ne ácsorogjatok a kapu előtt, hanem lépjetek be, ott van megterítve az asztal, üljetek mellé, és minden a tietek. Tehát az, hogy tietek az ígéret, a ma evangéliuma, így mondhatjuk, hogy a ma evangéliuma. Ma, most, az azt jelenti, hogy bárki, bármikor, bármely percben átveheti, megkaphatja, benne élhet az ígéret beteljesedésének a valóságában. Ugyanakkor hangsúlyos az is, hogy ez a ma egy új üsztörténeti korszaknak a kezdete. Egy új üsztörténeti korszaknak a kezdete, ami elkezdődött a pünköstkor a Szentlélek kitöltésével, a zsilip kinyílt, és a folyam, a víz az árad és folyik, és tart ez a korszak Jézus Krisztus Urunk visszajöveteléig. Tehát pünköst csak egy volt, de ami pünköstkor történt, az folytatódik és megy tovább, hogy benne éljünk. Mint ahogy karácsony egy volt, de folytatódik a karácsony, benne élünk és megy tovább. Áldott és csodálatos dolog. Tietek ez az ígéretet. Ezt teljes hittel és nyitottsággal elfogadhatjuk és kitárjuk előtte a szívünket. Zsidókhoz írott levélben, 4. rész 2. versében van egy figyelmeztetés, ami nekünk is jó meghallani. Az evangélium, a hirdetett evangélium semmit sem használ, ha nem fogadjuk hittel. De semmit sem használ nekik, mert nem fogadták hittel. Ez az, amit Isten tőlünk vár. Az ígéret a miénk, és fogadjuk hittel, bízó hittel. A másik gondolatkör az ígéret, ami a miénk. Nos, az ígéret az az Atya ígérete, ugye az Úr Jézus többször is mondja, hogy hallottátok tőlem az Atyának az ígéretét. Az Atya az ígéret beteljesülését a Fiú által, Jézus Krisztus által adja. Ugye Péter apostol külön is kiemeli azt, hogy feltámasztotta az Atya, a jobbjára ültette, és a megígért szent lelket elnyerve az Atyától, kitöltötte, amint azt látjátok is. Tehát Jézus Krisztus átadja az ígéret maga, az pedig a szent lélek, akit tehát Jézus Krisztus által ajándékoz nekünk az Isten. Keresztelő János is így tanúskodott már erről, aki utánam jön, az erősebb nálamnál, én vízzel keresztellek titeket, ő Szentlélekkel és tűzzel keresztelt titeket. Itt egy fordítási probléma van, mert az, hogy Szentlélekkel és tűzzel, tulajdonképp úgynevezett hebraizmus, aminek a helyes fordítása az, hogy a Szentlélek tüzével keresztel benneteket. Erre a későbbiek során még egy helyen majd utalás történik. A Szentlélek az Atya ígérete és ajándéka, nem a Szentlélek egyik vagy másik ajándéka. Tehát nem azzal kell kezdeni, hogy én vágyakozom, szeretném azt, hogy a lélek adja nekem, osztogasson nekem ajándékot, adja nekem ezt az ajándékot, vagy azt az ajándékot, nyilvánuljon meg ebben vagy abban az életemben. A Szentlélek maga, a maga személyes valóságában, és az ő személyének csodálatos gazdagságában az Atya ígérete, hogy ezt adja nekünk, ezzel tölde bennünket. A Szentlélek a maga személyes valóságában tölti be az életünket, lakozik bennünk. Akkor minden ajándékával bennünk lakozik, akkor minden gyümölcsével bennünk lakozik, akkor minden fegyver rendelkezésre áll, akkor minden a miénk, ahogyan tanítja Pál apostol is, hogy aztán majd osztogatja kinek-kinek, ahogy akarja, vagy megnyilvánul kinek-kinek az életében úgy, amint akarja. Isten a maga üdvtervét, üdv akaratát a Szentlélek által viszi véghez. Ugye Istennek vannak sok ígéretei, és vannak kiváltképpen a üdvterve beteljesülésére vonatkozó ígéretek. És itt valahogy csodálatosan összekapcsolódik egymással a végidőkre, Isten üdvterve beteljesülésére vonatkozó ígéretek és a Szentlélek, mert Isten valamennyi ígéretét az ő szent lelke által viszi véghez. Na most Isten üdvtervének és üdvakaratának négy hatalmas területe van, amit a Szentlélek által visz véghez. Az ember üdvözítése, Izrael helyreállítása, a népek megtérése, a föld színének a megújítása, újjáteremtése. Nos, kezdjük az elsővel. A Szentlélek ajándékába való részesülés, a Szentlélek jelenléte az életünkben, elsősorban magának az embernek az életében kezdődik el. Blumhardt fogalmazta ezt így meg, hogy az Isten nagy ígéretének kicsiny kezdete, a pünkösd, és ez a kicsiny kezdet az emberrel kezdődik, ugyanakkor ez zsengéje és záloga is annak, hogy ezek a nagy üdvtörténeti események, ígéretek is, a többiek is beteljesednek. Szentlélek az emberben háromféle területen is, vagy módon is munkálkodik. Ahogyan bennünk munkálkodik és végzi Isten dolgait, ahogyan általunk munkálkodik, és ahogyan körülöttünk, a környezetünkben munkálkodik. Kezdjük azzal, hogy Isten szent lelke bennünk kezdi a munkálkodást. Ne értsük félre, és jól értsük. A Szentlélek munkálkodik azelőtt is az életünkben, hogy betöltene. De ez egészen két különböző dolog. Más dolog az, hogy a Szentlélek munkálkodik azon, hogy megtérjünk, hogy vágyakozzunk az újjászületésre, hogy vágyakozzunk arra, hogy ő bennünk lakozzon, és a többi. Ezeket rajtunk kívülről való behatással végzi az életünkben. És egészen más, amikor már bennünk lakozik, és bennünk, majd utána általunk és a környezetünkben végzi a maga munkáját. Mit jelent az, hogy a Szentlélek bennünk végzi a maga munkáját? Mindenek előtt a Szentlélek az új életnek a lelke. Szentlélek által támadunk fel a lelki halálból, és kapunk új életet. És az az új élet, ami a Szentlélek által történik és valóság. Drága testvérek, a szent realitás. Sokszor félreértjük Pál apostolt, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg. De hát utána jön, hogy hálát adok Istennek, aki Jézus Krisztusban megváltott és megszabadított. A Szentlélek által újjáteremtett, újjászületett élet, az egy áldott realitás. Az a Szentlélek jelenlétének és nagyságának, hatalmának és erejének a megnyilvánulása. Ezért mondja Pál apostol úgy, hogy ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Mert a lélek által van életünk, a lélek szerint élés pedig azt jelenti, hogy hát mindenben alávetem magam a Szentlélek vezetésének. Hogy értsük meg, hogy az az új élet, ami született, az csak a lélek által marad életben, az csak a lélek által növekszik, és csak a lélek által jut teljességre. Annak semmi más táplálék nem kell, az semmi más nem táplálja, csak az, amit a lélek ad. És hogy a lélek szerint élve cselekedjük, hogy mennyei atyánk akaratát, hiszen megmondta, törvényemet az ő szívükbe írom be. És azt mi velem, hogy cselekedjék azt, ami kedves én nekem. A Szentlélek, a bennünk lakozó Szentlélek üdv bizonyosságot ad. Sok hívő keresztény ember is teljesen bizonytalan az üdv kérdésében, hogy hát én akkor üdvözüllek-e vagy nem, van-e nekem üdvösségem, nyerek-e üdvösséget az Úrtól vagy nem. Hát ha egyszer a Szentlélek betölt, a Szentlélek a Krisztus lelke, és akiben a Krisztus lelke van, az az övé. Az ellenkezője is igaz, akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. De ha a Krisztus lelke bennem van, akkor egy kezdeti időkben volt a szent lelkes ébredés kezdetében, hogy jöhetsz már nappal, jöhetsz már éjjel, zálogod szívemben már. Ha egyszer a Szentlélek záloga, amivel elpecsételt bennünket az üdvösségre, a mennyei Atya, a szívünkben van. Többé nincs problémánk és kétségünk, hogy most akkor én üdvözülök, vagy nem üdvözülök. Üdvösségem van. Bátorságot ad. Bátorság az a bizonyos parézia, görög szóban, aminek igen gazdag tartalma van. A Varga Zsigmond féle szótár elsősorban azt hangsúlyozza, hogy a világi hatalmasságok előtt való bátorság. Ez is nyilvánvalóan benne van ebben. Félelmetes dolog azt megérezni, hogyha az ember azt érzi, hogy akivel szemben áll, nem azért, mert tudom, miniszterelnök, vagy tudom, tanácselnök, vagy polgármester, hanem mert a benne való lélek erősebb, mint ami bennem van. Most, ha az Isten lelke betört bennünket, akkor ez totálisan megszűnik. Mert ahogy igaz, tényleg igaz, amit János apostol ír a levelében, az első level, negyedik rész, negyedik versében, nagyobb az, aki bennünk van. És mert nagyobb az, aki bennünk van, ezért a sátáni, démoni, tisztátalan hatalmakkal szemben is bátorság van a szívemben. Erősebb az, aki bennem van. És akármilyen világi hatalmasság előtt vagyok, az, aki bennem van, és akinek én szolgálok, az mindenek felett való. És ez a bátorság jelenti a Jézus Krisztusra való bizonyságtételt, az Isten akaratáról való bizonyságtételt, az abba való bátorságot. Döbbenetes látni azt, hogy egyházi életünkben és a történelmi egyházak életében mennyire a háttérbe szorult, hogy félelem nélkül és bátran képviselni és mondani az, ami az Isten akarata, bizonyságot tenni róla. Hogy azokban a bizonyos időkben így okítottak bennünket, hogy a párttagokat ne háborgassuk azzal, hogy megtérjenek. Megkérdeztem, hogy rájuk nem vonatkozik a missziói parancs. Hát persze erre nem volt válasz. Bátran bizonyságot tenni. Csodálatos az, hogy átéljük és megtapasztaljuk ennek a bátorságnak a valóságát. Az Isten lelke, aki bennünk lakozik, vezet bennünket. Ez a vezetés rendkívül konkrét, ugye így mondja Pál apostol is, hogy mert akik az Isten fiai, vagy azok az Isten fiai, az Isten lelke vezetés, így és úgy sorrendben is ugyanaz az értelme Pál apostol mondásának. Isten az ő lelke által vezeti az övéit. És ez a vezetés rendkívül konkrét. Tehát nem gondolom, úgy érzem, hanem valóságos és konkrét. Mint Anániásnak, menj el az egyenes utcába, Júdásnak a házába, ott találod a Tarzuszit, Sault, és mondjad neki azt, amit én megparancsoltam, hogy mondjad. Vagy amikor az antiókiai gyülekezet imádkozik, bőjtölve, és akkor a Szentlélek azt mondja, hogy válasszátok el nekem Barnabást és Sault arra a szolgálatra, amit elhívtam. Rendkívül konkrét és megbízható a Szentléleknek az a vezetése, amit ad. Természetesen én a magam részéről arról a területről tudok bizonyságot tenni, ami a lelki pásztornak a szolgálati területe. Azokról a megtapasztalásokról lehet beszélni, amit itt átél az ember. De sokszor nagyon nagy gond az, hogy miről prédikáljunk. Temetéseknél például hallatlan nagy gond, mert a legtöbb esetben még, ha ismerünk valakit, akkor sem ismerjük igazán. És ugye eszembe volt mindig jó apámnak a mondás, amikor egy-egy temetésről hazajött, szépen elprédikálta a pap, egy szó se volt abból igaz. Mert akik ismerték, akkor tudták, hogy milyen. Isten lelke vezetést ad, igét ad. És amikor Isten lelke ad igét, akkor az azt talál. Ott nincsen tévedés. Azért szerettem mindig személyesen venni, ha lehetett, az adatokat, mert Istenre figyelve, miközben kérdezgettem, már megkaptam a textust, amiről szolgálnom kell. És ugye visszajöttek a jelzések is nagyon sokszor, hogy a szíven találta a hallgatókat, az az ige, amiről szóltunk. Nagyon emlékezetes számomra, hogy miről szolgáljuk összefüggésében a makói bemutatkozás. Ugye Makóra nem jutalomból kerültünk, jött a távirat, és az ukász irány Makó, 24 órátok van, hogy döntsetek, de értsétek meg, hogy nektek magamérból a Debreceni Egyház megyéből el kell menni. A különös az volt ebben csak, hogy mi már hónapokkal, vagy egy fél év előbb ezt éreztük, hogy nekünk a szolgáltunk véget ért magamérban. No, ha akarjátok, megnézétek, de 24 óra múlva várlak a válaszsal. Elmentünk, megnéztük, a felügyelő lelkész azt mondta, tudjátok, a makói nép olyan, ha valakit befogad, akkor fát is lehet vágni a hátukon. Ha valakit nem, az lehet mennyből leszállott angyal. Akkor se fogadja be. Legfeljebb elviseli. Hát miről szolgáljak ennek a makói népnek? Azt kaptam a 1 Korintus 2:2. Nem akarok közöttetek másról tudni, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megkeszítetről. Hogy próbáltam vitatkozni, hogy Uram, ez nagyon kemény beszéd. Ez nem olyan behízelgő beszéd egy gyülekezet szívébe. De erő kell. Na, megvolt a bemutatkozás, meghívtak nem azért, mert egyedüli jelölt voltam, hanem tényleg szív szerint, és ugye egy másfél év múlva mondja a gondok testvér. Tudod, amikor meghallottuk a szolgálatodat, akkor azt mondtuk, ezért a lelkészért imádkoztunk, megkaptuk, és ezzel megvolt a befogadás is. Csodálatos áldásokat termett, és valójában nem csak a gyülekezet fogadott be, hanem a gyülekezet révén az egész város felekezeti különbség nélkül, hívők és hitetlenek mondhatni. Befogadtak a szívükbe, fogadtak és zártak bennünket. Hallatlanul pontos dolog. Ugyancsak Makóhoz tartozik, hogy nagyon nagy meglepetésünkre az esperes, mikor bementünk hozzá bemutatkozni, azzal fogadott bennünket. Örülök, hogy itt vagytok. Előttetek az egész egyházmegye, az Istentől kapott kegyelmi ajándékokkal azt csináltok, amit akartok. Hát ugye Debrecenbe azért kellett eljönni. Itt meg ezzel fogadtak. Na hát beindítottuk a csendes napokat, az egyházmegyei csendes napot. De hát ez is engedélyt kellett kérni. Telefonon hívtam az illetékest. Rendben van, megkapjátok az engedélyt, de a programot és az előadókat mi visszük. Hát ugye lélegzetem is elállt, hiszen ez teljes megölése a csendes napnak. Hát valahogy elhúztam az időt, hogy majd visszatérünk még erre a dologra. Könyörögtem az Úrhoz, hogy Uram, most mit csináljak? És egy pár nap múlva kaptam azt, hogy ha ti most ebben a dologban engedtek, nagyon megáldalak. Ment a írás, várjuk szeretettel a stábot, meg a programot, előadókat, meg is jöttek, mondták is a magukét is, mert első szünetben jönnek hozzám a testvérek. Tiszteltes úr, vagy nagy tiszteltő, ki hogy mondja. Tessék mondani, ezek a debreceniek, bocsánat a kifejezés, így mondták, hülyéknek néznek bennünket. Hát ezeket az előadásokat most halljuk negyedszer. Hallottuk Berekfürdőn, Debrecenben, Berettyóújfaluban, most meg halljuk itt. Hát bejött, amitől féltem. De az is bekövetkezett, amit az Úr mondott. Eszükbe jutott többet, hogy jöjjenek. Valóban teljes szabad kezet kaptunk a munkában, beindultak is. Ez híre ment annak, hogy Mapu újvároson minden harmadik hónap utolsó szombatján 9:30-kor csendes nap, ha esik, ha fúj, ha megy meghívó, ha nem megy hívó. A Békési Egyházmegye rögtön csatlakozott Esperesestől hozzánk, és szinte az ország egész tájáról. Mindig megtelt a hatalmas gyülekezeti terem a Makóújvároson. Ezekre a csendes napok. Aztán jöttek az ifjúsági, a gyermekcsendes napok, és így tovább. Csodálatos 6 évet kaptunk az úrtól, munkaévet, amikor átértük és megtapasztaltuk, hogy mennyire úgy van, ahogy az Isten mondja. Bármennyire is az ember kételkedik, hogy tényleg jó lesz ez, nem kell gondolkodni. Amit az Úr mond, arra rábízhatjuk magunkat. A bennünk lakozó Szent Háromság által van közösségünk a Szent Háromsággal. Az Úr Jézus mondta azt, és ez realitás. Aki szeret engem, én is szeretem, az Atyám is szereti, elmegyünk ahhoz, és szállást készítünk magunknak nála. Így lakozik bennünk a Szent Háromság, és ezt a Szentlélek által éljük meg. A bagamizi testvéreket kérdeztem meg, hogy mit jelent számukra az, hogy a Szentlélek betöltötte őket. Egyértelműen mindezt mondta. Olyan közel van hozzám az Atya, olyan közel van hozzám Jézus Krisztus a Szentlélek által. Mert érthető is, mert a Szentlélek az Atyának és a Fiúnak a lelke. Élhető meg és éljük meg az Istenségnek a csodálatos jelenlétét és hatalmát az életünkben. A másik területen hogyan általunk munkálkodik. Hát ez is megint óriási terület. Két hatalmas folyama van annak, ahogyan az Isten lelke általunk munkálkodik. Az egyiknek a csodáját maga Jézus mondja a Szentlélekkel kapcsolatosan. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék, és élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ez pedig a Szentlélekről mondta. Na most, hogy mi az az élő víznek folyama, arra megint egy jézusi mondás ad feleletet, vagy a kulcsa a megértésnek, a beszédek, amiket én szólok, az lélek és élet. Az ige, nem ti vagytok már, akik szóltok, hanem Isten lelke szól általatok. Ez hallatlanul csodálatos áldás és ajándéka az Istennek, amit jelként is megadhat, és nagyon szépen, csendesen is megadhat. Magamért van az ébredés után bibliai iskolát tartottunk, és hát arra is engedélyeket kellett kérni. Történt, hogy nem jön az engedély, nem jön az engedély, megyek az illetékeshez, már itt van a küszöbön, még nem kaptuk meg az engedélyt. Mi a probléma? A probléma, hogy neked mindig az előadóknak a krémje kell. Hát ez igaz. Például, még engem sem hívtatok meg egyszer sem. Hát hiszen érthető, hogy miért nem. Köntőrt falasztam, és igaz volt, hogy mindig megbeszélem a testvérekkel, hogy kiket hívjuk meg, ezt is megbeszélem. Éppen bibliórás napunk volt, mondom a testvéreknek, gondban vagyok, van egy jelentkezőnk. Mit csináljunk? Kis szedet után a gondok testvér megszólal. Tiszteltes úr, hívjuk meg. Hadd ismerjen meg bennünket. Rendben, ment a meghívás, jött az előadó, nagyon jó előadást tartott. Szégyenkeztem is, hogy anti-anti, hát, hogy előítélettel voltál. Na, bemegyünk utána, feleségem a utolsó sinításokat csinálja vacsorán, mi az ebédlőben, én leülök, ő meg nem éppen a kis léptekkel lefel járkál a nagy ebédlőben. Mi baja lehet? Egyszer megállődtem, de anti, én ezt nem tudom, én ezt nem értem. Én elkészültem erre a szolgálatra, de én abból, amivel készültem, egy szót sem mondtam. Én, amikor felálltam, én szárnyakat kaptam, és csak jöttek a gondolatok, én meg csak mondtam. Mi volt ez? Imre bátyám, hát egy kis ízelítőt kaptál abból, hogy milyen az, amikor a Szentlélek munkálkodik. Történhet ez nagyon csendben is. Egy Isten tisztelt után megyünk lefele, dombon van a Bagaméri templom, egyik testvér oda jön hozzám, aki ajándékot kapott, mosolyogva mondja, tiszteltes úr, a Szentlélek egy mondattal mindig előbbre mondta, amit a szószéken tetszett mondani. Hát amikor én készültem arra a szolgálatra, ez nem volt. Valamikor érezzük, hogy annyira a Szentlélek ereje és hatalma alatt van az életünk. De sokszor nem érezzük, keserges munkával is kell sokszor elkészülni, hogy az az ige megszólaljon, hogy üzenetet adjunk, a táplálék legyen a gyülekezet számára. És ezt is megáldja a Szentlélek, a magáévá teszi. Ebben a kemény küzdelemben is ott van, és ő az, aki cselekszik. Alkalmassá tesz bennünket a szolgálatra. Nem úgy van, hogy a Szentlélek segít nekem egy kicsit, hanem úgy van, hogy engem használ fel egy kicsit, mint Anániást, hát a Parányit tedd már meg. Én már a többit elvégeztem, meg el fogom végezni. Hát csak ezt tedd meg, hogy menjél már, és mondd meg már neki azt, amit mondanom kell. Csak azt a Parányit végezd el. Áldott és nagy dolog, ahogyan alkalmassá tesz bennünket a szolgálatra az ő ajándékai, gyümölcsei felfedvezése által. Lelki ajándékokra nézve azt lehet mondani, megint csak az van, hogy lehetséges, és sokszor úgy van, hogy valakinek az életében egy bizonyos kegyelmi ajándékban jelentkezik, és nyilvánul meg a Szentlélek. De szükséghelyzetekben, adott helyzetekben megadja mindig azt az ajándékot, amire éppen szükség van. És ez úgy történik, hogy indít annak a cselekvésére vagy mondására. Nagyon emlékezetes ez számomra, hogy egy nyári hajnalon 5 óra tájban erősen dübörögnek a ajtón, fiatal férfi áll a kapuban, tiszteltes úr, tessék gyorsan jönni, úrvacsorát hozni a feleségemnek, megmondta a doktor úr, hogy csak órái vannak hátra. Gyorsan megyek, kiszolgálom az úrvacsorát, és a záró imánál a lélek arra indított, hogy imádkozzam a gyógyulásáért. De uram, hát az orvos is megmondta, hogy csak órái vannak hátra. De hát, ha ezt mondod, imádkozom. Ott voltak a sirató asszonyok, persze, hát a tiszteltesnek ez a dolga, hogy imádkozzon a gyógyulásáért. Szóval, hogy elfeledkeztem róla, hogy sok munkánk volt, csak feltűnt egyszer, hogy nem jöttek jelenteni. Kérdezem, hogy mi van? Ó, régen kint van a tanyám, ma egészséges. A lélek indít. Ugyanez a helyzet a lelkek megítélésénél is, a felismerés, hogy ott egy idegen, tisztátalan lélek szólal meg. A nagy fordulat után, ébredés után volt, hogy egy biblióra után egy drága testvérünk szinte oda rohan elém az úrasztalához, és elkezdi mondani nagy hangon, tiszteltes úr, mondja, mire volt jó vasárnap este a templomban az a cirkusz, mire volt jó az a kiállás az urasztalához, meg hogy megáldották ott a kézált étellel, akik oda kiálltak, és csak mondja, a gyülekezet meglepően fordul vissza, döbbenten, mi lesz. És akkor elhallgatott, csendesen csak ezt mondtam. Drága testvére, magából most az ördög beszélt. A testvére elsápadt, és sírva fakadt. Tiszteletes úr, ugye lesz még olyan alkalom, hogy én is kiállhatok. Drága testvérem, hát ha erre vágyik, itt az urasztala, olyan 60-80-an voltak akkoriban bibliórákon a ébredés után, itt a gyülekezet is, most is részesülhet benne, imádkozom magáért és megáldom. És egy drága boldog asszonnyal több lett a gyülekezetben, a gyülekezet meg azzal ment haza. Csodálatos dolgokat láttunk ma.
Hát köszönjük szépen Anti bácsinak a közöttünk végzett szolgálatát, és hát másképpen alakult ez a mai együttlét, mint ahogyan terveztük, hiszen ez azt jelenti, hogy még egy alkalmunk lesz. Áldott legyen Isten érte, nagyon örülünk neki, és nagyon örülünk, hogy eltetszett jönni közénk. Nagyon megerősítő volt mindezeket hallani. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged az együttlétért is. Te látod, hogy hevült a szívünk, miközben hallottuk Anti bácsának a szavait, mert tudjuk, hogy valóban a te igédből te belőled szólt. Nem emberi gondolatok, neki nem elképzelései, tervei, nem elgondolásai vannak rólad. Nem elképzelt egy fiktív Istent, és nem arról tartott előadást nekünk, hanem arról beszélt, amit átélt, amit megtapasztalt. És úrunk, mi azért könyörgünk, hogy mi is minél inkább be tudjunk veled teljesedni, és tudjunk veled, benned élni. Sőt, szeretnénk erről, a veled való életről bizonyságot is tenni másoknak. Könyörgünk hozzád, úrunk, ezért, a te szent lelkedért, áraszt kirán gazdagon. Vágyunk arra a békességre, amelyet senki nem adhat meg nekünk, csak te magad, de el sem vehet tőlünk senki. Köszönjük neked, úrunk, ezt az együttlétet, az együtt töltött időt, és könyörgünk, jöjj velünk a gyülekezeti terembe is, ott is, hadd tudjuk tovább gyakorolni a közösséget, és kérünk azért is, hogy jöjj velünk az otthonunkba, hadd tudjuk családtagjainknak, szeretteinknek vinni a te békességedet, a te szeretetedet, és hadd tudjuk ezt a szürke hétköznapokban is árasztani mások számára. Hallgass meg, Urunk, és így áldj meg bennünket, az Úr Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.